Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban említettük, egy picit foglalkozunk az okostelefonos videórögzítés tulajdonságaival, szabályaival és képességeivel, mert nagyon sokszor, nagyon sok készülékgyártó a telefonos fotózást emeli ki, mint funkciót, de ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább átkerül ez a fókusz a videózásra is. Ennek nem csak az az oka, hogy egyre ügyesebbek a telefonok ilyen szempontból, és egyre jobb minőségű felvételeket lehet velük készíteni, hanem az is az oka a dolognak, hogy főleg a fiatalabb generáció, akiket Gen Z-nek is szoktunk nevezni, körében egyfajta önkifejezési eszköz is maga a videózás, és ugye nagyon nagy népszerűségük van azoknak a platformoknak, ahol az ilyen rövidebb, hosszabb videókat meg lehet azonnal telefonról osztani. Ugye nyilván itt elsősorban TikTokra lehet gondolni, de nem csak a TikTok az, aki ilyen platformot biztosít az ügyfeleknek, meg a felhasználóknak, hanem például a YouTube is kénytelen volt az ügyben lépni, hogy egy külön szekciót hozott létre a 2 percnél rövidebb, telefonról visszanézett, telefonnal készített és elsősorban álló formátumú videók számára, ugye ez lett a YouTube Shorts, de egy jó ideje az Instagramra is ki lehet tenni videókat, meg természetesen a Facebookra is, szóval úgy néz ki, hogy legalább annyira fontos lett a videózás, mint a sima fotózás, és hosszú-hosszú ideig az okostelefonok elsősorban a fotózásra mentek rá. Mekkora felbontás, mindenféle algoritmusok javítják a képet, éjszakai módok bekapcsolása, makrózás, és ugye ezekről rengeteget beszéltünk korábban. Külön fontosnak tartja minden gyártó, hogy a szelfik is jól sikerüljenek, tehát erre már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a készülékgyártók, és azt is lehet mondani, hogy ennek van is látható, szó szerint látható eredménye, mert tényleg most már azért a komolyabb telefonok azok kifejezetten kellemes fényképeket csinálnak. Még mindig az van, hogyha az ember elővesz egy komolyabb fényképezőgépet, és ugyanazt lefotózza egy telefonnal és egy fényképezőgéppel is, akkor azért így első ránézésre is látszik, hogy melyik kép készült egy normális fotómasinával, de a felhasználók 90-valahány százalékának bőven elég az a tudás, amit egy magas kategóriás okostelefon fényképezőgépe tud, arra, hogy a nyaralási képeket megörökítsék és visszanézzék, meg arra is akár, hogy a családi eseményeket is ezzel rögzítsék, arra most már tényleg egy telefonos kamera, általában az emberek zömének elegendő. Na de, ugye teljesen másféle dolgok szükségesek ahhoz, hogy jó fotókat, illetve ahhoz, hogy jó videókat tudjunk készíteni. Abban nyilván nincs kérdés, hogy lencse és szenzor szempontjából azért nem árt, hogyha mind a kettő minél jobb. Főleg ugye itt a szenzor fontos, mert az fogja be azért mégiscsak a fényinformációkat, de amikor a videózásról beszélünk, akkor kiemelődik, vagy mindenképpen erőteljesebb hangsúlyt kap a hardware és az algoritmus szerepe is, mert sokkal több erőforrás kell ahhoz a telefon oldaláról, hogy a folyamatosan érkező információkat videóvá konvertálja át. És ezért aztán a videózásnál rengeteg olyan paraméter jön, ami a fotózásnál nincsen, de ami mind a két esetben lényeges, az ugye a felbontás kérdése. Na most az a különös helyzet van, hogy maga a szenzor, amivel ugye fotózunk, az most már pont ugye az előző adásban beszéltünk róla, hogy akár 200 megapixeles is lehet, tehát rengeteg információt tud feldolgozni. A videózásnál viszont nem feltétlenül hajkuráztuk ezeket a nagyon magas felbontásokat. Az az általános tapasztalat, hogy a Full HD felbontás, ami ugye 1920x1280 pixelt jelent, az alapvetően visszanézésre, meg egy videóra nagyon sokaknak bőven elég. Egyrészt mindenféle videókat, filmeket is nagyon sokan maximum Full HD-ig néznek, Nem csak azért, mert az ennél nagyobbnak számító 4K, hát fájméret szempontjából egy négyszereződés, hanem azért is, mert a különböző streaming platformokon is a legtöbb tartalom, a legtöbb előfizetői csomagban, vagy hát kedvező előfizetői csomagban Full HD-ban érhető el maximum, és egyébként is iszonyatosan zabálja az adatforgalmat, hogyha valaki mobilról Full HD-nál nagyobb felbontású tartalmat akar megnézni. Szóval ugye Full HD-t azt általában elégnek szokták tartani, de ettől függetlenül azért most már egy középkategóriás vagy felső középkategóriás telefon is tud 4K-ban videót rögzíteni, és ennél följebb csak egy lépcső van, ugye a 8K, amire a csúcsmodellek képesek ugyan, de azért a 8K-val vannak problémák. Az egyik probléma az, hogy írtózatosan helyigényes. Tehát a 8K felvételek azok rengeteg helyet foglalnak el a telefon belső tárhelyéből, és hát az elég hamar meg tud telni, hogyha az ember csak 8K-ban rögzít. A másik problémánk a 8K-val, hogy hát valami vissza is kéne nézni. Na most ez 8K-s telefon kijelző nincs, monitorokban is elég ritka, notebookokban pláne, és a tévés piacon sem gyakori, hogy 8K-s tévék vannak, ha vannak is, akkor azok is méretdrága eszközök, tehát rögzíthetünk mi 8K-ban videót, biztos jó érzés, de utána nem nagyon sok eszköz lesz, amin a teljes pompájában vissza tudjuk ezt nézni. Amit szoktak mondani mellette nyilván a készülékgyártók, hogy miért nagyon szuper a 8K-ban tud rögzíteni egy telefon videót, mert a videózásból kivágott részek 8K-ban azért már olyan felbontásúak, hogy az akár egy fénykép minőségét is elérheti, legalábbis ez a marketing szöveg, de legyünk azzal tisztában, hogy a videózás közben vagy abból kivágott képkockák soha nem lesznek olyan élesek, mint a direktben egy fényképezőgéppel csináltuk volna, vagy egy olyan kamerával, amivel konkrétan fotózni szerettünk volna, mert egyszerűen az algoritmus, amikor feldolgozza a 8K felvételeket, akkor próbál optimalizálni, és az optimalizálás az nyilván azzal jár, hogy bizonyos részletek elvesznek egy 8K-s felvételből is, nem lesz olyan éles, kontrasztos a kép, mint hogyha direkt ugyanebben a felbontásban egy sima fotót csináltunk volna. Szóval jelen pillanatban azért maradjunk annál, hogy a 4K bőven elég bármire, mobilos videózás esetén. Na most a 4K mellett ugye nem csak az a kérdés, hogy milyen a felbontásunk, hanem az is egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen képkocka sebességgel tudunk mozit rögzíteni, mert az ugye azt jelenti, hogy egy másodperc alatt hány különböző képkockát tárol el a telefon, és fűzi össze azt, hogy aztán videó legyen belőle. Az emberi szem számára a 24 FPS, ugye ez a képkocka per másodperc érték, az elvileg már folyamatosnak tekinthető, és az analóg tévéadások is ezzel a 24 FPS-sel jöttek a tévékészülékekre, tehát azt mondjuk, hogy ez a 24 FPS, ez nagyjából egy ilyen szabványszerűségé vált, aztán ezt föltették 30-ra, és most általában az a jellemző, hogy a digitális videórögzítésre alkalmas berendezések, azok gyárilag 30 FPS-sel tudnak rögzíteni, ami egészen pontosan egy nagyon régi analóg szabványból, az NTSC-ből fakadóan 29,97 FPS kéne legyen, de ez egyre kevésbé figyelnek oda a készülékgyártók, és legyen egyszerűen 30, és utána pedig azt mondják, hogy ami ennek többet tud, az ugye a 60 FPS, ami hát elvileg egy sokkal folyamatosabb élményt ad annak, aki egy 60 FPS-es felvételt néz, ember válogatja, hogy mennyire tűnik fel neki, hogy valami 30 vagy 60 FPS, és lehet följebb menni 120 meg 240 FPS felé, amit ugye hát az emberi szem már nem vesz észre, hogy most egy felvétel 60 FPS-es vagy 240-es, azt ránézésre nem mondja meg senki, de azért használunk 120 meg 240 FPS-t mégis, mert ha le kell lassítani a felvételt, akkor nagyon jó nekünk, hogy kétszer meg négyszer annyi képkockánk van másodpercenként, és hogyha négyszeresére lassítom vissza a felvételt, még akkor is nagyon folyamatosnak tűnik. Tehát ezek a képkocka értékek az irányadóak. Viszont hát ahhoz, hogy másodpercenként 30, 60, 120 vagy 240 képkockánk fotót fel tudjunk dolgozni, ahhoz komoly hardveres erőforrásra van szükség, éppen ezért jellemzően minél erősebb egy telefon hardvere, minél drágább egy készülék, annál inkább tud a 30 fps fölé menni, akár 4K felbontás mellett is, mert van elég erős hardver mögötte, hogy ezeket az információkat fel tudja dolgozni, és rögtön videóvá tudja konvertálni. De pont azért, mert hát hardveresen nem mindig van elég erőforrás, ezért sajnos az az általános eredmény, hogy egy csomó telefonnál bár papíron mondjuk 30 vagy 60 fps-es képkockaszámmal tudunk videót rögzíteni, de a gyakorlatban, hogyha egy bonyolultabb, összetettebb szenáriót veszünk fel éppen, ahol sok mozgó dolog van, és sok különböző fény, és sok különböző szín, akkor menet közben le szokott esni ez a képkockaszám, és nem 30 fps lesz, csak mondjuk 27 vagy 26, vagy adott esetben 24 alá is lemegyünk, amitől már döcögösebbé válik a kép, ami abban a szempontból mindegy, hogyha mi azt a felvételt, amit rögzítünk, azt egy az egybe akarjuk visszanézni, akkor ott nem lesz ebből különösebb probléma, de ha az a célunk, hogy ezzel a felvétellel aztán csinálunk is valamit, vágjuk, editáljuk, módosítani szeretnénk, akkor nagyon zavaró az, hogy a felvétel egy része 30 fps, a másik része meg ennél valamivel alacsonyabb, mert akkor pont gyengélkedett a hardware. És ez egyébként hát nem is elegáns dolog a gyártóktól, hogy egyáltalán lehetővé teszik azt, hogy egy felvételnek a képkocka sebessége a felvétel közben változzon. Ezzel nagyon megnehezítik a vágóknak a dolgát. Nyilván itt hát a készülékgyártó feladata, hogy minél inkább próbáljon a 30 fps-hez ragaszkodni, vagy legalábbis adja meg egy fix fps értéket, amit aztán konzekvensen tart is a felvétel során. Szóval van nekünk felbontásunk, van nekünk képkocka számunk, a harmadik dolog, ami nagyon-nagyon lényeges a számunkra, az a stabilizáció. A fotózásnál főleg este érdekes az, hogy van egy telefonban stabilizáció, mert akkor fordul elő, hogy ugye hosszabb expozíciós idővel dolgozunk, és miközben ugye történik az exponálás, közben beremeg a kezünk, és ha van viszont van stabilizáció a telefonban, akkor ez a kézremegés ez nem eredményezi azt, hogy elmosódottak lesznek a képek. A videózásnál viszont állandóan szükségünk valamiféle stabilizációra, kivéve akkor, hogyha fixen egy állványról rögzítünk valamit, mert akkor az ugye önmagában elég stabil. De egy telefonnal kézben tartott telefonnal szoktunk videózni, és az ember keze az nem olyan stabil, mint egy állvány, szóval vannak bizonyos remegések. És érdemes megnézni néha a korabeli telefonokkal 5-6-8 évvel ezelőtt készült videókat, ha mozogtak vele a felhasználók, akkor élvezhetetlen eredményt hozott, mert annyira remegett az emberek keze, hogy össze-vissza rázkodott a kép. Na és akkor erre találták ugye a stabilizációt, amiből alapvetően kétféle van, az optikai meg az elektronikus. Az optikai az a drágább megoldás, mert az konkrét hardware, tehát ott valahogy úgy kell beépíteni ebbe az egészen pici mobilos kamera köré egy ilyen rugós mechanizmust, hogy az ki tudja egyensúlyozni a kézremegéseket. Nem is sikerül minden gyártónak, sőt vannak, akik nekik se állnak, és azt mondják, hogy majd az elektronikus megoldja, nem fogunk itt szórakozni az optikai képstabilizációval, de azért a komolyabb telefonoknál az elvárás, hogy valamiféle optikai megoldás legyünk bennük, de ráadásul most már nem csak egy kamera van hátul, hanem ugye három, és ugye szokás adni a fő kamera mellé optikai stabit, meg szokás adni a zoom kamera mellé optikai stabit, ott ráadásul sokkal nagyobb szükségünk is van rá, mert ugye minél nagyobb zoom tartományt használunk, annál inkább hatványozódik az a kézremegés, amit a mi kis kezünk csinál, a témán, ami ugye minél messzebb van, annál jobban látszik egy ilyen közelített képen, hogy mennyire remeg a kezünk, szóval tele és lencse mögé illik tenni optikai stabilizátort. De önmagában ez nem lesz elég. Egyrészt az optikai stabinak is az az egyik feladata, hogy kapjon egy hardveres és szoftveres támogatást is, vagyis szükség van arra, hogy a telefon különböző szenzorai figyeljék azt, hogy hogyan mozog a kezünkben a készülék, és ezekből az adatokból hát segítség az optikai stabilizáció működését azért annak érdekében, hogy tényleg ezek a kis motorok, vagy rugók, vagy ilyen balanszírozó hardverek, ezek a legjobban tudják kiegyensúlyozni a képet. Másrészt pedig hát szükségünk van elektronikus verzióra is, amit gyakorlatilag azt csinálja, hogy miután ugye a fényképezőgépes, vagy hát magának a szenzornak a felbontása jóval nagyobb, mint amilyen felbontása egyébként a videónak lesz, ezért az elektronikus stabilizáció azt teszi lehetővé, hogy mi a kép széleiből utólag, vagyis hát már felvétel közben levágunk bizonyos dolgokat, amivel picit szűkítjük ugyan a látószöget, de van mozgásterünk a tekintetben, hogy hát utólag szoftveresen trükközzük meg azt, hogy a kézremégéseket kivegyük. Nyilván ez egy hardware igényes feladat, tehát ehhez kell erőforrás telefon oldalról. Éppen ezért egy csomószor az van, hogy Full HD mellett van stabilizáció a videónál, 4K mellett már a telefon nem tudja biztosítani, mert egyszerűen kevés hozzá a hardware. Szóval itt is az van, hogy mindél erősebb hardverünk van, annál jobb lesz a stabilizációnk. De a stabilizáció, főleg az elektronikus, az nem csak hardware kérdése, hanem meg is kell írni hozzá a szoftvert, és ez általában egy picit nehezíti is a gyártó dolgát, mert hát úgy kell megírni, hogy ne tűnjön fel, hogy itt elektronikusan és hát trükközve stabilizálunk úgy, hogy levágatunk a kép széleiből bizonyos részeket. Ez nem minden gyártónak sikerül. Vannak olyan esetek, amikor hát látszik, hogy elektronikusan van stabilizálva egy felvétel, mert villog a fókusz, hullámzanak a kép szélén bizonyos tereptárgyak mozgás közben, az biztos azért van, mert elektronikus stabit használtak a felvétel készítése során, és nem volt a helyzet magaslatán sem a hardware, sem a software. Ebben az Apple egyébként nagyon ügyes, mert ők magát a szenzort stabilizálják, ami ugye az optika mögött van, és nem pedig az optikát, és ezt a megoldást most már a legújabb iPhone-ok mind megkapják, és kifejezetten jó eredményt érnek el vele. És van az, amikor mindent összedolgoznak, tehát összedolgozzák a szenzort, az optikai stabilizációt, az elektronikust, meg még az AI-t is bevetik, és ebből készülnek azok a módok, amiket hiperstabilizációnak, meg akciómódnak hívnak, amikor akár futás közben is lehet olyan felvételeket csinálni, ami úgy néz ki, mintha sinel húznák a kamerát. Ezt nagyon kevés telefon tudja megugrani nagyon jó minőségben, ez ugye tipikusan az akciókamerák szintje, mint amilyen a GoPro és a többiek, de most már azért vannak olyan készülék, amivel szintén működik. Szóval stabil is nagyon fontos. És van még egy dolog, ami nagyon lényeges természetesen egy videózásnál, hogy hát videózásnál hangot is rögzítünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen minőségű. Egy jó telefon, ami videózásban kiemelkedő, legalább 3 mikrofonnal dolgozik, 2 szélsővel és egy középsővel, annak érdekében, hogy egyrészt sztereóba tudja fölvenni a hangot, másrészt pedig annak érdekében, hogy mindig azt a mikrofont használja, amifelé éppen fordulunk, vagy amifelé éppen irányítjuk a képet, vagy ha zoomolunk, akkor a középső mikrofont használja, hogy közelebb hozza azokat a hangokat, amik a távolabbi részeken vannak, tehát ezzel is nagyon sokat lehet játszani, és akkor még a szélzajt is kéne szűrni, meg hát úgy kéne csinálni a mikrofonokat, hogyha beszélünk közben, akkor az legyen a fókuszban, ne rezonáljon be, ne legyen nagyon sistergős, tehát sok-sok feladat van, amit ebben a témában meg kell oldaniuk a gyártóknak. És persze itt is, hát főleg ár függvénye az, hogy mennyire jól sikerül megoldani a hangfelvételt, minél drágább egy telefon, annál érzékenyebb és annál több mikrofon van rajta. Ráadásul mindezt replikálni kéne az előlapi kamerára is, mert nagyon sokan csinálják azt is, hogy ugye fontos nekik, hogy a selfie videó is jó legyen, és akkor még azt is meg kell oldani szoftveresen, hogy a hátteret elmossuk, miközben az ember feje mozog a képen. Ezt sem sok telefon tudja megugrani. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora igény van arra, hogy menet közben tudjunk váltani látószöget is, és az ultraszélesről át tudjunk váltani a normára, aztán a zoomra. Középkategóriában a telefonok zöme ezt nem tudja. Szóval ez egy nagyon sok összetevős téma, és mi mindig csak a felszínt kapargattuk itt az elmúlt 20 percben, lehetne még erről a témáról sokat beszélni. Az a fontos, hogy ha 4K-ban tud 30 vagy 60 FPS-t egy telefon, az egy jó kiindulási alap, és ha van optikai stabilizáció, az nagyon sokat segít a felvételek minőségén. Most azonban be kell fejezzük az adásunkat, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk a viszonthallásra.